3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kegyhely történeti tárlat nyílt Mária Kéménden. Szentmisével ünnepelték a Baranya vármegyei Mária Kéménden a Szűzanya megjelenésének 284. évfordulóját és a kegyhely történetét bemutató tárlat létrejöttét. 1740-ben április 5-én élték át az első Mária jelenést a kémindi kislányok, melyet később újabb csodás jelenések és gyógyulások követtek. A Szent Misét a Pécsi Egyházmegye püspöki titkára és a templom plébánosa celebrálta. A Remény tanúi címmel tartja idei lelki gyakorlatát Varga László kaposvári megyés püspök, a Bárd udvarnok Kaposszent Benedeki lelki gyakorlatos házban. A május 10-e és 12-e között tartandó családos lelki gyakorlatra minden érdeklődőt várnak. Az 50 évnél fiatalabbak jelentkezését várják. A részvétel regisztrációhoz kötött. A kormány évről évre jelentős összegeket fordít a tehetséggondozásra, amelyhez a személyi jövedelemadó 1%-ával bárki hozzájárulhat. Ez nemzeti ügy, ami nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagyvarga Zsófia kiemelte, hogy új alapokra szeretnék helyezni az immár 16 éves nemzeti tehetségprogramot. Az idén a természettudományos területek felé orientálódó fiatalokat szeretnék jobban támogatni, fogalmazott. Várhatóan több mint 20 ezer résztvevő érkezik a jövő hétvégén 39. alkalommal sorra kerülő Telekom Vivicitá futófesztiválra, amelyről a mesterséges intelligencia segítségével készült cikk. A Budapest Sportiroda sajtóeseményén elhangzott, hogy másfél héttel a nevezés lezárása előtt már 16 ezeren jelezték indulási szándékukat. Kocsis Árpád versenyigazgató szerint a futóturizmus nagyon erős eleme a fővárosi látogatottságnak, eddig több mint 2000 külföldi jelezte részvételét. Kiemelte, hogy közel 1300 ember dolgozik majd az útvonal mentén, akik a biztonságos lebonyolításért felelnek. A futófesztivál jövő szombaton 10 órakor a 3x2 kilométeres váltóval kezdődik a Margit-szigeti víztorony közelében. Vasárnap 9 órakor rajtol a félmaraton, majd zárásként 13 órakor a 10 kilométeres verseny. Jövő hétfőtől lehet jelentkezni az uniós finanszírozású közel 200 milliárd forintból megvalósuló Ifjúsági Garancia Plus programra. Jelentette be Comba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A projekt célja a fiatalkori inaktivitás megelőzése, illetve a 30 év alattiak foglalkoztatásának elősegítése, ami nagy mértékben segítheti a nemzetgazdaság munkaerőigényének kielégítését. Tette hozzá. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Agárdi Tündérkert bölcsöde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes kiemelte, hogy a bölcsöde fejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek. Az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsödei ellátás. Narcisz napot tartanak Európa legnagyobb összefüggő Narcisz mezejének virágzása alkalmából április 27-én Babócsán. A szervező Babócsáért Egyesület a közösségi oldalán adta hírül, hogy a Somogy vármegyei település Basakertjében immár 26. alkalommal várják a páratlan látványosság iránt érteklődőket. A rendszerint látogatók ezreit vonzó egynapos fesztivál programjai között lesz játszóház, végvári forgatag, íjászat, kézműves vásár, főzőverseny, táncelőadás és több koncert is. Végül a csütörtöki időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Estére nagyrészt kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északi a szelet többnyire élénk széllökések kísérik. Majd az északkeleti tájak kivételével estére mérséklődik a légmozgás. 20 és 26 fok közé melegszik a levegő csütörtökön. Híreinket hallották.
Nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést, a 19. század elején járunk, és ha talán emlékeznek a hallgatók, 7. Pius pápa sikeresen visszatért Rómába, de ugye az események itt korán sem értek véget. Mi történik ezután? Erre leszünk kíváncsiak a mai adásban. Buda Péter atya teológiai tanár, reméljük megadja rá választ, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval 7. Pius visszatér Rómába. Hogyan folytatódik tovább a pápai tevékenysége?
Ezzel fejeztük be az előző adást, hogy 1814-ben ugye Napóleon szabadon engedi, és akkor végül is bevonul Rómába. Ez egy diadalmenet. Május 24-én a római nép kitörő örömmel fogadja, és akkor tudjuk azt is, hogy az egyik üdvös intézkedése volt a jezsuita rendnek a visszaállítása, ami azért is fontos, mert a 19. század második felének, 20. század első felének tényleg a jezsuiták olyan olyan lelki töbletet adtak, ami mindenképpen azt kell mondani, hogy ez egy bölcs intézkedése volt a pápának. Igen, de hát ugye a probléma az, hogy egyenlőre nem létezik az egyházi állam. Tehát a pápa, mint a világegyház feje elfoglalja a székét, de hát a politikai rendszer az egyenlőre még az, amit Napóleon hátrahagyott, és tudjuk azt, hogy ő megszüntette az egyházi államot, betagolta a Cisalpin köztársaságba, illetve hát egész Itáliát, meg egész Európát átszervezte, átrendezte. Napóleon bukása után az európai hatalmak ezért összegyűlnek, hogy rendezzék először is a térképviszonyokat, illetve hát megpróbálják restaurálni a korábbi hatalmi állapotokat. Ebben természetesen a pápának is szerepe van, illetve hát nem nekik közvetlenül, hanem az államtitkárának, Consalvinak, akiről már korábban is láttuk, hogy milyen kiváló tárgyalók, milyen kiváló diplomata. Napóleon ez alatt Elba szigetén számüzetésben van, a kongresszus pedig Bécsben gyűlik össze, ahol a Napóleon elleni koalíciónak a vezető hatalmai, Anglia, Poroszország, Ausztria és Oroszországnak a vezetői tárgyalnak. Természetesen a vesztes Franciaország is meghívást kap erre a kongresszusra. Érdekes módon a francia küldöttségnek az egyik legprominensebb tagja nem más, mint a korábban már többször emlegetett Talleyrand, aki egy abszolút túlélő, tehát a francia forradalom előtt otthoni püspök, utána a francia forradalom alatt a forradalomnak az egyik előmozdítója, az egyház, mondhatjuk így, hogy betörésének az egyik legfontosabb személyisége, utána Napóleon mellett is föltűnik, és most Napóleon bukása után képviseli Franciaországot ezen a tárgyalás. Ez mutatja, hogy micsoda, nem csak hogy túlélő, hanem micsoda diplomáciai érzékkel rendelkezik. A legalapvetőbb dolog az volt, hogy Franciaországot azt az 1792-es határai mögé szorítják vissza, tehát minden később meghódított területet elvesznek tőle. Sőt, hogy Franciaország a későbbiekben ne tudjon olyan könnyen kitörni Európa felé, éppen ezért a úgynevezett ütköző államokat hoznak létre Franciaország határán. Északon Hollandiát és Belgiumot egyesítik és létrehozzák a Németalföldi Királyságot, mondván, hogy egy nagyobb, erősebb állam az jobban meg tudja nehezíteni a franciák dolgát, ha még egyszer Európa felé elindulnának. A déli részen pedig, ami Európa felé néz, ott pedig a Sárd-Piemonti kettős királyságot megerősítik még azzal, hogy hozzácsatolják Savoyát. Ugye a középső résznél ott nem kell különösebben erősíteni, hiszen ott vannak az Alpok, meg Svájc, tehát ez igazából nem jelent komoly problémát. Na de bennünket leginkább ugye természetesen az érdekel, hogy mi lesz az egyházi állammal. 7. Pius Consalvit küldi Bécsbe, hogy képviselje azt az álláspontot, hogy az egyházi államot a korábbi teljes kiterjedésében állítsák vissza, és Consalvi bár kitűnő tárgyaló, és nagyon komoly eredményeket tud elérni ezen a tárgyaláson, hiszen ha figyelembe vesszük, az egyházi államnak tulajdonképpen olyan nagy politikai súlya nincsen már ebben az időben, de sikerül azt elérnie, hogy Itália középső részén az egyházi állam újra helyreáll, kivéve az egyházi állam korábbi északi részeit, azt nem sikerül visszaszerezni, tehát északon a Pó folyó lesz a határ, tehát ami azon túl Ferrara és környéke, ezeket már elveszíti az egyházi állam. Illetve hát az egyházi államnak voltak kinlévő ilyen enklávi területe is, amelyek közül a legjelentősebb a Dél-Franciaországban, Avignon környékén meglévő úgynevezett Vanassan. Ezt nem sikerül visszaszerezni, ezt, ahogyan már korábban Franciaország betagolt, ez továbbra is francia terület marad. Thank you. Természetesen Consalvinak nem csak a pápa fennhatósága alatt lévő egyházi államért kellett küzdenie, hanem azokért a területekért is, amelyeket az egyház máshol veszített, ami nem közvetlen a pápának volt alárendelve, hanem elsősorban a korábbi német-római birodalomban, mint egyházi fejedelemségek működtek, tehát ezek is önálló, független kis államok voltak, tehát a nagy választó fejedelemségek, Köln, Trier, Mainz, vagy akár a würzburgi érsekség, vagy például délen Salzburg, ami szintén egy óriási kiterjedésű egyházi birtokot jelentett, azonban a napóleoni időkben ezeket szekularizálták. Vagyis azok a területek, amelyeket veszített Ausztria, vagy éppen Bajorország, vagy különösen Poroszország Napóleonnal szemben, azokat már Napóleon megengedte, hogy az egyháznak a területeiből, tehát a korábbi püspökségeknek a területeiből kárpótolják magukat, és ezeket már nem sikerült visszaszerezni, tehát ezek maradtak szekularizálva, ami a német egyháznak egy nagyon komoly anyagi érvágást jelentett a későbbiekben. Viszont ezáltal lényegesen megerősödött Napóleon korábbi ellenfele Poroszország, amely ezáltal is, ugye különösen a Rajna vidékén, amely a Németalföldi Királyság után ugye a második védővonal, hogyha a franciák, mondom, újra Európa felé próbálnának kalandozni. Ugyanígy Ausztria is megőrzött egy csomó egyházi területet, bár jóval kevesebbet, mint Poroszország, és ugye tudjuk, hogy a német-római császárság, mint olyan, az megszűnt létezni Napóleon alatt. A Habsburg uralkodók, első Ferenc létrehozza az osztrák császárságot, amely azonban nem ugyanaz, mint a korábbi német-római császárság, hiszen ennek a területe már nem terjed ki a német területek nagy részére, hanem ezen a területen egy ilyen laza államszövetséget hoz létre a bécsi kongresszus, amely több tucat fejedelemségből, királyságból és 4 önálló szabad városból áll. Természetesen mások is nyertek ezen a bécsi kongresszuson, tehát például Oroszország megszerzi, mint győztes azokat a területeket, amely korábban Napóleon idejében a Varsói Nagyhercegség volt, tehát betüremkedik Európába. Megerősödik Svédország szintén területek szerzésével, sőt Anglia is, bár ő nem annyira Európában terjeszkedik, mint inkább a világban meglévő pozícióját igyekszik erősíteni, bár Európában is megszerzi ugye Málta szigetét, amely nagyon fontos, hiszen a földközi tenger közepén található, és a földközi tengeri hajózásnak Anglia részéről a biztosítását tudja így megszerezni. Holland gyarmatokat szerez még, például Dél-Afrikán fogföldet sikerül megszereznie, ami a későbbi angol gyarmatosításnak majd a kiinduló pontja lesz. Ezen kívül, ami az egyházat érinti még, egy nagyon érdekes szövetség, amely már a bécsi kongresszus után jön létre, ez a Szent Szövetség. A Szent Szövetség, ugye neve is mutatja, hogy ilyen szent dolognak szánják. Első Sándor orosz cár volt a kiötlője ennek, és csatlakozik hozzá 2 másik keresztény uralkodó, harmadik Vilmos porosz király és első Ferenc osztrák császár. Ha megnézzük a 3 uralkodót, mondhatjuk azt, hogy a kereszténység 3 nagy irányzatának a képviselői, hiszen Sándor cár az ortodoxiát képviseli, Vilmos király a protestantizmust, és a katolicizmust pedig az osztrák császár. Az volt a céljuk, hogy mint egy keresztény szellemben, evangéliumi szellemben szövetségesként őrködjönek a világnak a rendje fölött, elsősorban ugyebár az európai rend fölött, a későbbiekben pedig ehhez a Szent Szövetséghez csatlakozik, mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag minden európai ország, kivéve 3-at, nyilvánvaló Törökország nem csatlakozik, mert nem keresztény, és azon kívül pedig Anglia nem csatlakozik, mert hogy számára nem érdek az, hogy megőrizzék a, mondhatjuk így, a világnak az érinthetetlenségét, hiszen ő egy nagyon dinamikusan fejlődő ország ebben az időben, egy nagyon dinamikusan fejlődő gyarmatbirodalmat épít ki, illetve a harmadik, aki nem csatlakozik, ez pontosan az egyházi állam 7. Piusszal, mert nem akar egy ilyen politikai szövetségbe belépni. Az egyházi állam tehát mondhatjuk, hogy sikeresen újjáéled, a pápa elkezdheti a kormányzását Rómában, azonban ez nem problémamentes.
Mert hogy gyakorlatilag úgy tűnne, hogy Európában helyreáll a rend, szövetség alakul, nyilván azért, hogy ne legyen egy következő konfliktus, tehát elvileg a körülmények adottak lennének egy békés Európában újra megerősíthető egyház felé.
Így van, és 7. Pius próbálkozik is, meg kell különböztetni a belpolitikáját és a külpolitikáját. A belpolitika, ugye, ami elsősorban az Itáliában újra létrejött egyházi államra vonatkozik, bár azért csak így zárójelbe mondjuk el a kedves rádióhallgatóknak, hogy azért még volt egy kis riadalom 1815-ben Európában, mert hogy Napóleon
visszatért egy picit.
Igen, Elba szigetéről megszökik és visszatér Franciaországba, ami hát eléggé kockázatos vállalkozásnak indult, mert nem lehetett tudni, hogy a franciák hogyan fogják fogadni, hiszen azért végül is bár nagy dicsőséget szerzett Franciaországnak, de végül elveszített a háborút, tehát nem lehet tudni pontosan azt, hogy a franciák hogyan reagálnak majd Napóleon visszatérésére. De végül is Napóleon pozitívan jött ki belőle, talán utalhatunk egy érdekes gyerekkori olvasmányomra, a Monte Cristo grófjára, Dumától, amely pontosan ebben a korszakban játszódik, ebben a korszakban is játszódik, és leírja, hogy hogyan változik a megítélése Napóleonnak, amikor ugye partra száll Marseille környékén, akkor a párizsi lapok még úgy írnak róla, hogy a korzikai fenevad partra szállt, és amikor már Párizst közelíti meg, akkor az újságok már így hozzák, hogy nagyszerű, dicső császárunk hazatért. Tehát mondhatjuk, hogy Napóleonnak sikerül maga mellé állítani újra Franciaországot, újra hadsereget állít, megindul észak felé, de tudjuk, hogy Waterloo-nál vereséget szenved, és ezek után Napóleont már jó messzire száműzik, Szent Ilona szigetére, amely Afrika és a Latin Amerika között az Atlanti óceán közepén található, hát onnan megszökni már nem olyan egyszerű, és itt éli életét száműzetésben egészen 1821-ig, amikor életét veszti. Még egy pici érdekességet vele kapcsolatban hadd mondjunk el, és pedig azt, hogy ebben az időszakban, amíg a száműzetését tölti, az egyház és a hit jelentette számára a vigaszt. Tehát mondhatjuk azt, hogy Napóleon élete végén, bár életében nagyon sok kárt okozott az egyháznak, de végül is ő megbékél a hitével, és számára kimondottan ünnepnapnak számított, amikor a szigeten található katolikus pap meglátogatta, elvégezte a szentgyónását, megáldozhatott, és halálos ágyán is így nyilatkozott, hogy a katolikus egyházban halok meg, amelyben születtem.
Gyakorlatilag ugye ez nem csak rá, sok mindenki másra jellemző, hogy úgy életed elén, vagy az idősség miatt, vagy a halál közelettével, vagy pontosan azért, mert hogy tulajdonképpen időközben jön rá az ember, hogy az egyedüli segítség vagy remény az, hogy az Úrhoz közelít, szerintem. Igen. Tehát, hogy hál' Istennek végül is akkor ő
bűnbánatot tartott
és így távozott.
Még egy érdekesség szintén, hogy és mi történik Napóleon családjával. Ugye, mert testvérei, édesanyja még él, van egy fia, azt a fiút ezt természetesen elviszik Bécsbe, mert hogy ő Mária Luizának a gyermeke, és akkor az osztrák udvarban nevelkedik, de ő fiatalon meghal. Viszont érdekesebb mondjuk édesanyjának a sorsa, akit hát az egész Napóleon család, mondhatjuk azt, hogy persona non grata lett, tehát senki sem látta őket szívesen. Ki az, aki befogadja Napóleonnak a hozzátartozóit? 7. Pius pápa. Tehát egy palotát bocsát a rendelkezésükre Rómában. Ez a palota most is áll, méghozzá Róma szívében, a Piazza Venezián, a mostani Viktor Emmanuel emlékművel szemben, a Korzónak a sarkán lévő palotáról van szó, aminek van egy erkélye, két híres erkély van a Piazza Venezián. Ez az egyik, ez a kevésbé híres, hogy Napóleon mama ott szokott üldögélni esténként, is nézte a városi forgalmat, illetve hát ugye a másik híres erkély az a Szent Márk palotának az erkélye, ahol majd több mint egy évszázaddal később nagy beszédeit tartja Benito Mussolini. Na de kanyarodjunk vissza 7. Pius pápához.
De csak tényleg érdekességképpen, mert nyilván nem ez a fő témánk, de hogy fia halála előtti megtérése miatt, vagy mi miatt gyakorolhatott ilyen kegyelmet 7. Pius Napóleon édesanyja felé?
Egyszerűen a felebaráti szeretet és az irgalmasságnak a példáját adta. Uh-huh. Tehát ő megbocsátott Napóleonnak, megbocsátott az egész Napóleon családnak mindazokért a szenvedésekért, amelyeket neki okoztak, és itt lelki szenvedésekről és fizikai szenvedésekről is beszélni kell, hiszen azért ő 5 fogságban tartották, korlátozták, szabadságban be volt zárva Fontainebleau-i kastélyba annak idején, amíg Napóleon a fénykorát élte, de 7. Pius, mondhatjuk azt, hogy tényleg a keresztény megbocsátásnak a szép példáját adta ezzel is. És ugye mondhatjuk azt, hogy az egyházi állam az viszonylag semleges, nem csatlakozott a Szentszövetségnek az Európájához sem. Ráadásul ugye a Korzika közel is van Itáliához, tehát úgy kulturálisan is ott otthon érezhette magát a Napóleon családnak azok a tagjai, akik ott telepedtek le.
visszakanyarodva a 7. Pius pápa egyház helyreállító szerepéhez, a belpolitikai okoknál van még valamit, amit meg kell említeni?
Így van, már csak azért is, mert hogy hogyan tovább, ezzel kapcsolatban két nagy vélemény alakul ki az egyházi körökben. Nem szabad elfelejteni, hogy az egyházi államot korábban is a pápa és a bíborosok és a püspökök, papok irányították, és nem szabad elfelejteni, hogy a 18. században az egyházi állam is egy abszolutisztikus állam volt. Tehát most közben volt egy köztársasági időszak Napóleon idejében, amely megváltoztatott egy csomó dolgot. A kérdés az, hogy akkor most hogyan tovább? Visszatérjünk-e a korábbi teljes abszolutisztikus modellhez, vagy pedig fogadjunk el az új időknek megfelelően újabb dolgokat, amelyeket mondjuk a napóleoni köztársaság idején bevezettek az egyházi államban. Tehát két ilyen irányzat alakult ki, az egyik a politikanti, ők voltak azok, akik mondhatjuk így, hogy a haladóbbak voltak, akik, ahogy a nevük is mutatja, ők politikusabbak voltak. Azt mondják, hogy nézzük meg, hogy milyen a mostani világ, és tárgyaljunk ezzel a mostani világgal, azért, hogy az egyház az otthonosabb legyen ebben a megváltozott világban, hiszen Napóleonnal sok minden megváltozott ténylegesen. Napóleon leszámolta az abszolutizmussal, innentől kezdve, illetve a francia forradalom és Napóleon leszámolt az abszolutizmussal, innentől kezdve már ez az Európa nem ugyanaz az Európa, és az egyházak sem, és a katolikus egyház sem ugyanaz az egyház, mint ami a francia forradalom előtt volt. Hiszen, ahogy már korábbi adásban is említettük, Napóleon nem csak Franciaországban változtatott, hanem amikor Napóleon meghódítja Európát, akkor az ottani államokban is komoly változtatásokat vitt végbe, amelyek az egyházakat is érintették, többek között a katolikus egyházat. Tehát az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? A politikanti azt mondták, hogy tárgyaljunk, kössünk kompromisszumokat. Minden olyan dolog, amely a hitnek a lényegét nem érinti, abban nem kell ragaszkodni a korábban megszokott formákhoz. A hitünkhöz igen, de hogy azt milyen módon gyakoroljuk, vagy milyen politikai körülmények között gyakoroljuk, azon lehet változtatni. Ezzel szemben a zelantik, a buzgók azt mondták, hogy mindent vissza kell állítani úgy, ahogyan korábban volt, és egy dolog a fontos, hogy a híveknek a lelki buzgóságát kell egyre jobban növelni, ha kell, akár még kicsit kényszerítő eszközökkel is. Most ebben az időben, meg a következő részben azt láthatjuk, hogy legtöbbször az elantik voltak azok, akik mértékadóbbak voltak, bár például Consalvi, ő a politikantikhoz tartozott, és amikor a pápa ugye visszament Rómába, és visszaállították az egyházi államot, akkor Consalvi vezetésével néhány olyan újdonságot, amelyet a francia forradalom és Napóleon alatt bevezettek, azt igyekezett volna megtartani. Ugyanakkor az elantiknak is eleget téve, ugye visszaállították a betiltott szerzetesrendeket, tehát még az egyházi állam korábbi területén is betiltották a szerzetesrendeket, és most már ugye nem csak a jezsuitákra kell gondolni, mivel az első volt, hanem folyamatosan a többi szerzetesrendet is visszaállították. Van például egy magyar érdekessége is ennek a dolognak, hogy ez nem a szerzetesrendekhez, hanem a papképzéshez tartozik, hogy újra indítják Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricumot, illetve 7. Pius alatt a többi úgynevezett nemzeti kollégium is újraindította a működését, hogy Rómában képződjönek kiművelt és a szentszékhez hűséges papok, akik aztán hazamennek a saját szülőföldjükre, és ott a szentszékhez hűségesen állnak egyházi szolgálatba, és közülük jó néhányan komoly egyházi pozícióba, akár püspökségbe is kerültek. Thank you. Tehát ezek mind meghatározzák az egyházi államnak az irányultságát, azonban a legfontosabb kérdés, a papi uralom az nem változik. Tehát továbbra is a papság az, amely vezeti az egyházi államot, és ez nyilvánvalóan a civiletnek a nehezményezését váltja ki. Az egyházi államot újra organizálják, tehát több területre osztják föl, azt hiszem talán 17-re, és mindegyiknek az érére egy-egy bíboros kerül, mint egy kormányzó, mellette ugye a püspökök, a papok képviselik a hatalmat, a bírói tisztségekben mindenhol egyházi személyek vannak. Tehát a civileknek nem nagyon van beleszólása az egyházi állam kormányzásába.
De ez eddig korábban sosem volt így?
Korábban sem volt így, tehát korábban is az egyházi személyek vezették. Igen ám, csak hogy a francia forradalom alatt, amikor ugye megszűnt az egyházi állam, akkor ez egy laikus állammá alakult át. Tehát azért ebben az országban is, tehát az egyházi államban is volt világi arisztokrácia. Tehát voltak grófok, bárók, nem is tudom, akik ráéreztek arra, hogy ők is gyakorolhatnak hatalmat, nem csak a saját birtokaiknak az intézését, hanem beleszólhatnak az államügyekbe. Azon kívül, hogy a polgárságot is megerősítette a francia forradalom, és ők is bizonyos szavazati jogokat kaptak más országokban már, viszont az egyházi államban ezen a téren többé-kevésbé visszatértek a korábbi modellhez, amit általában csak így fejeztek ki a kortársak, hogy az átkos papi uralom. A későbbiekben ez még majd, még romlani is fog a helyzet, de ott egyenlőre még nem tartunk. Tehát 7. Piusznak az idejében mondhatjuk azt, hogy megvalósul a restauráció, tehát visszaállítják az egyházi államnak a korábbi dolgait, és megy tovább, azonban ez a fajta elégedetlenség, ez nem sokáig marad rejtett. Már 1817-ben felkelés robban ki a papi uralom ellen. Ebben a felkelésben különösen nagy szerepe van az úgynevezett karbonáriknak. A karbonári, a szénégetőkről kapják a nevüket. Aki...
Egy ilyen spagetti is.
Így van, kimondottan római recept az, ami azt mondják az eredeti, és hát a bors teszi valójában, ami porrá őrölve, mint a szén szemcse jelenik meg benne. Nagyon finom a karbonára, nagyon jó. De most kanyarodjunk vissza a karbonári mozgalomhoz, hogy akik a hegyek között bujkáltak nagyon sokszor, amikor üldözték őket, és az ő szándékuk kimondottan az volt, hogy az egyházi államot az köztársasággá alakítsák át. Ami viszont hát a pápaság számára teljesen elfogadhatatlan volt, úgyhogy tűzzel, vassal üldözik a karbonári mozgalomnak a tagjait. Azonban a 1820-as év az megint fontos, mert hogy egy felkelés robban ki Szárdínia szigetén, ami aztán átterjed az Apennin félszigetre is, és az egyházi államban is 20-21-ben megint egy felkelés tör ki a pápaság ellen, amelyet az egyházi államnak a hadserege tulajdonképpen nem is tud megoldani, úgyhogy segítségre van szükség, de a Po túlpartján ott vannak az osztrákok, és az osztrák császárságnak érdeke az, hogy Itáliában ne legyen nagy ribillió, főleg ne köztársaságpárti. Ugye az osztrákok azért is érdekeltek abban, hogy nyugalom legyen, hiszen talán az előbb nem említettem, de amikor Európát újra rajzolták, mármint a térképet, akkor Ausztria pontosan Itáliában tudta magát kárpótolni, tehát megkapta Lombardiát, megszerzi Velencét, és a középső részt is egészen a Pó folyóig, tehát tulajdonképpen határos lesz az egyházi állammal, és az osztrákoknak nem érdeke az, hogy az egyébként is mondhatjuk így, hogy ribillióra hajlamos Itáliát megrázza valami újabb ilyen népi felkelés, az az ő területeiknek a békességét is jelenti, hogyha az egyházi államban is rend van, úgyhogy bevonulnak és segítenek a pápának rendet tenni. Ez nagyjából mondhatjuk így, hogy a belpolitikája, emellett természetesen foglalkozik azzal is, hogy, hogy a népnek a vallási életét elmélyítse, tehát népmissziók tartásával, papoknak a lelki gyakorlataival, ami a következő időben általánossá válik, hogy ezáltal a vallási élet elmélyüljön, amire azért volt szükség, mert a francia forradalomnak az eszméi, illetve a napóleoni háborúknak a szörnyűségei, ezek megrendítették az embereknek a hitét, az Istenbe vetett bizalmát. De vessünk egy pillantást a külpolitikájára is. Ugye, ahogy láttuk, amit lehetett, azt azért megszerezték a bécsi kongresszuson, viszont a többi katolikus állammal valamilyen konszenzust kellett kialakítani. A Consalvinek ebben már nagyon komoly gyakorlata van, hiszen 1801-ben ő vezette azokat a tárgyalásokat, amelyek a Napóleon-féle konkordátum megkötéséhez vezettek, és ugye ebben is megmutatta a kompromisszum készségét. Úgyhogy 7. Piusnak ez a mentalitás, vagy ez a célja, hogy az európai országokkal minél többel tudjon ilyen konkordátumot kötni, ami azt jelenti, hogy a helyi egyháznak a működését tudják garantálni. És ez sikerül is, először itáliai államokkal, tehát Toszkánával, Nápolyjal sikerül neki ilyen megegyezést kötni, de későbbiekben Franciaországgal is megszületik a konkordátum, Bajorországgal, Ausztriával, sőt, még Oroszországgal is konkordátumot tudott kötni, ami azért volt fontos, hiszen az oroszok által megszállt lengyel területeken több millió katolikus élt. Egyébként ebben az időben, most egy pillantást vessünk a katolicizmusra, ebben az időben a katolicizmus még mindig Európa központú. Tehát egy olyan 100 millió katolikusról beszélünk a világban, és ennek a legnagyobb része még Európában van. Ugye a legnagyobb katolikus tömb az továbbra is Franciaország, a maga 28 millió, több mint 28 millió katolikusával. Viszont jó néhány olyan Itáliában is 14 millió, Spanyolországban 10 millió, Portugáliában 3. Viszont vannak olyan részek, ahol a katolikusok kisebbségben vannak, például Poroszország, Oroszország, vagy épp a török birodalomban is léteznek katolikusok. Ezzel szemben a világ egyéb részein alig vannak, tehát ugye Latin-Amerika, amelyre most úgy gondolunk, hogy hú, mennyien laknak ott, abban az időben még elég gyéren lakott volt, tehát azt jelenti egy olyan 15-18 millió katolikus volt egész Latin-Amerikában, Észak-Amerikában pedig néhány százezer, az alapvetően protestáns volt, Afrikában néhány ezer katolikus, és egész Ázsiában is talán 2 millió katolikus, figyelembe véve az összes országot. Tehát ez még mindig egy nagyon Európa központú, majd a 19. század lesz az, amikor egyrészt ugye a latin-amerikai demográfiai robbanás következtében, másrészt pedig az afrikai és ázsiai misszióknak az előmozdításával újra indul az, hogy a katolikusok nagyobb arányba kezdenek megjelenni a többi kontinensen is. Tehát ez még Európa központú katolicizmus, ezért fontos az, hogy a pápa ezekkel az európai államokkal megkösse a konkordátumot, hogy az ottani hívek azok rendezett körülmények között tudják gyakorolni a katolikus hitüket.
7. Pius tevékenysége nem sokára befejeződik, de az, hogy még mi fűzhető az ő nevéhez, és majd a restauráció pápáinak mi lesz a tevékenység, erről beszélünk a következő adásban. Thank you.
A mai adásban a restauráció pápáiról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt! és kellemes rádiózást kívánunk.
Négy óra.